Ahogy szokták mondani, én már hosszabb ideje vagyok fiatal, és még 80-as évekbeli Forma 1-es futamokról is bevillannak képek, 90-es évek vége felé még követtem, hát a 2000-es évek elejétől kezdve már annyira nem. Most az idei 40. Forma 1-en, hungaroringos Forma 1-en, hát egyrészt nagyon furcsa volt, hogy kik nyertek, de majd erről is beszélünk, de az, hogy egy komoly fejlesztésen esett, tehát most már újra megint a pálya, azt gondolom azért az sokat javított a magyar nagydíj, így sem túl rossz megítélésén. Mit fejlesztettek, ami tavaly még nem volt?
A Hungaroring egy komoly megújuláson megy éppen keresztül. Ez része annak, hogy 2032-ig van érvényes szerződése a magyar pályának arra, hogy futamot rendezhessen, és ennek a szerződéskötésnek volt az egyik feltétele, hogy megújítsák a pályát. Ugye ez 2026-ig tart ez a fejlesztés, és több mint 100 milliárd forintos beruházásról beszélünk, aminek keretében megújul a paddock, a teljes versenyzői része a pályának, megújulnak a garázsok, megújul a VIP terasz, megújul a főépülete a versenypályának, megújul többek között például a fő tribűn, ahol a legtöbb néző tud ülni, és a legjobb rálátást kapják a célegyenesre. Azt az egész tribűnt megemelték egy kicsit annak érdekében, hogy még jobban rálássanak a pályára a nézők. Itt is bővítették például a VIP szektornak a nagyságát, ezen kívül újra aszfaltozták bizonyos részeit a pályának, és az általános infrastruktúrát is fejleszték, hogy minél jobb élmény legyen az ide látogató nézőknek a futam.
Több nézőt tud fogadni a Hungaroring, vagy abban nem volt bővítés?
Jelentős különbség nincsen a nézőszámban, amit kiemeltek a fejlesztők, vagy kiemelt a Hungaroring ZRT, hogy a VIP befogadó képessége fog nőni a létesítménynek. Ők is felismerték azt a trendet, amit már például az amerikai sportokban is látunk, hogy a VIP vendégeknek a számát próbálják minél inkább növelni, hiszen egy VIP vendég a sokszorosát elkölti egy átlagos nézőnek, és még ha nem is olyan nagy ez a számbeli növekedés, amit mondjuk az új létesítménybe tud fogadni, de a bevételi oldalon ez egy komoly pluszt jelenthet. Még akkor is, hogyha egy átlagos belépő is az egész hétvégére már most is több száz euró a VIP-dekről nem is beszélve.
Tud ez annyit hozni egyébként a magyar költségvetésnek, hogy bőven visszahozza a befektetéseket? Tehát kvázi nyereséges a magyar Forma 1, mert a korábbi években, amennyire visszaemlékszem, rendre visszatérő kritika volt, hogy önmagában az esemény nem nyereséges, de a hozzá is köthető turisztikai látogatások együtt hozzák a nyereséget.
Az elmúlt években szerintem egy nagyon pozitív trendet figyeltünk meg a Hungaroring látogatottsága kapcsán, ugye fokozatosan, folyamatosan dőlnek meg a nézettségi rekordok. Tavaly már több mint 300 ezer látogatója volt magának a futamnak, és biztos, hogy vannak olyan formai rajongók is, akik a futamra nem tudnak kijutni, de azért a várost meglátogatják, vagy esetleg a versenyhelyszín körül vannak. A Hungaroring Sport ZRT készített egy saját becslést, ami alapján éves szinten 26 milliárd forintos plusz bevételt jelent az a GDP számára ez az egész hét. Ugye ebben benne van maga a verseny is, itt ilyen 10 milliárd forintos jegyárakról beszéltünk, összbevételt tekintve persze, és azért a turizmusban is ez egy komoly fellendülést jelent, ugye a nézőknek a 80%-a az külföldi, rengetegen érkeznek ugye Nagy-Britanniából, ami a Forma 1-nek az egyik bázisát adja, de ezen felül ugye távoli piacokról, Észak-Amerikából is egyre többen látogatnak, ahogy egyre népszerűbb lesz az új amerikai tulajdonosnak köszönhetően a Forma 1 a tengeren túlon is. Tehát ez egy nagyon komoly esemény Budapest és igazából egész Magyarország számára. Talán csak a Sziget Fesztiválhoz mérhető ez a látogatottsági adat, viszont ugye a Sziget Fesztivál általában egy fiatalabb réteget tud megcélozni, ott azért kisebb a GDP ez az összhozzájárulás, mert azért ott kevesebbet tudnak elkölteni, mint a középkorú formai rajongók, akik azért egy tehetősebb réteghez tartoznak általánosságban.
24 verseny van most már egy-egy szezonban, ami rengeteg, és hát újabb és újabb szereplők kapcsolódnak be, belég, ha csak az ember például Szaúd-Arábiára gondol. Mennyire nagy szó az, hogy gyakorlatilag a 80-as évek közepe óta meg tudta a Hungaroring őrizni azt, hogy versenyt tud rendezni, úgyhogy kihagyás nélkül?
Ez nagyon nagy szó. Nem csak a nézők, hanem a pilóták is gyakran kiemelik, hogy mennyire szeretik ezt a versenyhelyszínt. Ugye van, akit személyes élmények fűznek a pályához, ugye Esteban Ocon például, akinek az egyetlen futam győzelme a Hungaroring volt, ő mindig nagyon nagy szeretettel és örömmel jár ide vissza, és az egész családját általában meg szokta hívni erre a futamra. Vagy ott van például a versenyzők között Carlos Sainz, aki saját bevallása szerint azt szokta ajánlani a barátainak, hogyha valahol őt meg szeretnék nézni, akkor azt a Hungaroringen tegyék, mert az egy könnyen elérhető kettő azért nem is ilyen elképesztően drága futam, amit össze lehet kötni Budapest megtekintésével. Tehát egy nagyon jó a reputáció a versenynek, valóban, ahogy mondtad, a versenyzők és a nézők között is, és ez most már egy nagyon nagy szó, hogy most még itt 2032-ig lesz egy verseny, mert ahogy említetted, 24 verseny van már most is, számtalan helyszín szeretne még futamot rendezni, de azért a pilótáknak is ugye véges az energiája, véges az ideje, nem lehet a naptárat a végtelenségből bővíteni. Most már egyre inkább az lesz a kérdés, hogy melyik verseny tudja megőrizni a helyét a naptárban, és ebben a szempontból nagyon jól áll a magyar nagydíj.
Az elmúlt éveket gyakorlatilag Max Verstappen uralta, és a Red Bull istáló, ami most nagyon nincs így. Még egy-két futamgyőzelemre futotta, de most már, hát azt nem mondom, hogy a futottak még körében végzett Max Verstappen, de messze nem ott, ahol szokott, sőt a csapata, az alapcsapatot, a Red Bullt, a kis Red Bull gyakorlatilag megelőzte a Hungaroringen, tehát jobban teljesítettek azok a versenyzők. Miért van ez a nagy átrendeződés, hogy például Lando Norris vagy Piastri labdába tud rúgni, magyarán ők tudnak helyezéseket elérni, akár győztes futamokat is, ekkora nagy technikai lemaradásba került a Red Bull?
Egyrészt meg kell dicsérnünk a McLarent, akik 2023-as évet még az utolsó helyeken kezdték, majd ők fokozatosan tudták úgy fejleszteni az autót, hogy egyre inkább versenyképesek lehettek, és a tavalyi év közepétől már a legtöbb futamon ők voltak a leggyorsabb autó, és számos futamgyőzelmet is elértek, és a tavalyi évben már a csapat VB címet nem a Red Bull nyerte, hanem a McLarennél, pont azért, mert ott volt két kiegyensúlyozott pilóta, aki ugye még az egyéni VB címért még nem tudtak a Verstappennel meccselni, de ezt a csapat címet be tudták hozni a sok jó eredménnyel. Az idei évtől pedig már egyértelműen ők a legjobb csapat, és már az egyéni VB címet is nagyon-nagyon nagy valószínűséggel vagy Oscar Piastri, vagy Lando Norris fogja nyerni a McLarenből. A csapat VB cím pedig tulajdonképpen már a zsebükben van, akkor előnyük van az első 14 futamot követően. Ugye ezzel szemben a Red Bullnál egy fokozatos visszaesést láthatunk. Náluk a 23-as év az még egy brutális dominancia volt. Talán minden idők legdominánsabb szezonját hozták le 2023-ban. Egyetlen egy futamot nem tudott a Red Bull megnyerni, és ilyen Max Verstappen is egy csomó egyéni rekordot behúzott, és zsinórban nem is tudom, talán több mint 10 futamot nyert egyszer, ami egy új rekord volt a formányban. És aztán hirtelen a 2024-es évben egy csomó botrány megrázta a csapatot, kulcs embereket veszítettek el, például Adrian Newey, aki az egyik leglegendásabb mérnök a Forma 1-ben, ő átigazolt az Aston Martinhoz, ami azonnal persze nem fejtette ki hatását, mert az autó akkor már kész volt, de jövőre nézve ez már egy bajos felhő volt, és igen, az évben már tavaly is fokozatosan romlott a teljesítmény. Ugye az jellemző a Red Bullra, hogy egy nagyon egy emberes csapatról beszélünk, mindent ugye Max Verstappen köré építenek, aki pedig egy fantasztikus tehetség, és egy nagyon nehezen vezethető autóból is ki tudja hozni a maximumot, ez pedig elég volt arra, hogy az előző 4 VB címet meg tudják nyerni, de ahogy fokozatosan érték őket utol a versenytársak, ők nem találták azt az irányt, többek között szerintem azért is, mert ők csak egy pilótának a visszajelzésére hagyatkoztak, a második pilóta a Red Bullnál mindig egy kicsit ilyen támogató szerepet kapott, és így, hogy például a McLaren ilyen jó ütemben tudott fejlődni, így szépen utalérték, majd megerőzték a Red Bullt, és ugye most ott tartunk, hogy van egy nehezen vezethető Red Bull autó, ami a legtöbb hétvégén azért legjobb esetben is csak a dobogóért tud harcolni, de gyakran a pontokért is meg kell küzdenie, a 9.-10. helyért. A második pilótája a Red Bullnak általában még hátrébb van, mert az az autó Verstappenre van szabva. Ezzel szemben pedig ott van a fiók csapata, a kis csapata, a junior csapata a Red Bullnak, pedig pont éppen ezért két újoncot, két fiatal tehetséget kell a volán mögött tartania, egy olyan autót csinált, amit jól lehet vezetni, relatíve könnyű vele egy jó teljesítményt nyújtani, és ők ilyen megabiztos pontszerző helyekre tudják behozni az autót, ami bizonyos esetekben még akár a Red Bullt is le tudja előzni.
Milyen változtatások voltak akár erre a szezonra, ami szintén kavarja egy kicsit a korábban megszokott erőviszonyokat?
Nagyon komoly pilóta cserék történtek az idei évre. A legfontosabb hír, és az egy ilyen az egész Forma 1 világot megrázó szenzáció volt, amikor tavaly bejelentették, hogy Lewis Hamilton idén már a Ferrari-nál fog versenyezni, és ezért sokáig elképzelhetetlen volt mind a olasz, mind a brit szurkolók számára, de ma már ugye egy jelentős csapat együtt szurkol az olasz színekben versenyző Hamiltonnak. őszintén megvallva, ez még nem egy annyira sikeres csapatváltás. Ezt ugye a Ferrari sem egy olyan csapat, ami rendszeresen tudna most a győzelmekért vagy a VB címért harcolni. Másrészt úgy is látszik, hogy Hamiltonnak is hozzá kell szokni ez a teljesen új közeghez. Most még egy jelentős lemaradást láthatunk a csapattársához, Leclerchez képest, aki már hosszú évek óta Ferrarinál van.
Persze volt pilótaváltás is, de technikai újítás, nem tudom, alacsonyabban vannak az autók, más esetleges leszorító erők vonatkoznak már rájuk, más meghajtás, esetlegesen ebbe voltak-e változások most?
25-re nem voltak változások, ugye 2022 óta élünk egy úgynevezett ground effect érát, ahol nagyon alacsony padlólemezekkel a földhöz nagyon közel mennek az autók. Ennek a váltásnak ugye az volt a célja 2021 után, hogy kicsit felrázzák a mezőnyt, ugye előtte nagyon sokáig a Mercedes és pont Lewis Hamilton dominálta a versenyeket, és kimondottan is volt a célja a formai vezetőségének, hogy ezekkel az új autókkal majd könnyebb legyen az erőzés, könnyebb legyen egymás mögött haladni, mert régebben jellemző volt az, hogy a egymás mögő érő autók közül, aki ugye hátul volt, az a levegő, ami előtte az autó felkavarta, abban a piszkos levegőben, úgynevezett piszkos levegőben nehezen tudta követni az előtte lévőt, nehezen tudott előzni, és ahogy mögötte alatt még a gumia is jobban koptak, tehát hogy alakultak ilyen helyzetek, hogy egy lassabb autó fel tudta tartani a mögötte lévőket, ami ugye nem volt jó nézői szemmel sem. Ugye ezt próbálták ebben a 2022-es szabályváltoztatásban átalakítani. Ez kezdetben nagyon-nagyon látványosan sikerült. 22-ben még voltak olyan futamok, amikor Leclerc és Verstappen körökön keresztül kanyarra tudták előzgetni egymást, de ahogy fejlettek az autók, és ahogy váltak egyre bonyolultabbá ezek a padlólemezek és különböző levegővel vezető csatornák, úgy mára tulajdonképpen visszaértünk a 2021-es, 20-as helyzetbe, hogy nagyon nehezen lehet egymás mögött haladni, nagyon nehezen lehet előzni. Például itt a Hungaroringen is alig volt valódi előzés, gyakran csak az érnésben tudják kikerülni egymást az autók, ami megint csak nem egy látványos jelenség, és éppen ezért jövőre egy újabb komoly szabályváltozatás lép majd életbe, szintén azzal a céllal, hogy izgalmasabb versenyeket láthassunk.
Azt lehet tudni, hogy mi ez a változtatás?
Kisebb és könnyebb autók fognak versenyezni. A legnagyobb változás ez a motoroknál lesz megfigyelhető. Ugye folyamatosan van egy növekedés, vagy egy közeledés az elektromos hajtások felé. Ugye hibrid motorok vannak most már hosszú évek óta a Forma 1-ben, de jövőre már elmondható lesz az, hogy közel 50-50%-ban fogják az elektromos motorok, és a hagyományos motorok az energiáját, vagy a teljesítményét adni az autóknak, tehát már közel 500 lóerős hibrid elektromos hajtás is lesz ezekben az autókban. Ugye ez a motor változtatás önmagában már az egész során ezt meg tudja borítani, hogy kinek hogy sikerül a motorja. Ezen kívül pedig a nagyon sokáig velünk lévő DRS rendszer, ami pont az egyenesben lévő előzést volt hivatott elősegíteni, azt is lecserélik egy elektromos alapú plusz motor teljesítmény biztosító gombra, ezt még nagyon sokan találgatják, hogy ezt hogy is fog kidézni a valóságban, hogy extra erőforrásokat hogy lehet majd verseny közben szerezni, de itt is újítanak egyet.
Hát kíváncsiak vagyunk szerintem mindenki arra, hogy mondjuk egy ilyen elektromos motor meghajtás mennyire tud meghonosodni. Az egyébként eléggé benzingőszagú versenyben, tehát abban az értelemben, hogy aki mondjuk Forma 1 rajongó, aki mondjuk jó ideje követi ezt a versenyt, az inkább a benzines motorokért volt oda szerintem, de hát majd gondolom ezt is megszokják a Forma 1-es rajongók. Végezetül az, hogy költségsapka van, ez mennyire hozza össze a csapatokat, úgy értem, azért nyilván a módosabb csapatok, akár egy Ferrari, akár egy Red Bull, akár egy McLaren többet tudnak költeni fejlesztésre, adott esetben lehet, hogy több mérnökkel is tudnak együtt dolgozni. Az, hogy meg van határozva, hogy mennyit lehet költeni maximum, az sokat segít, vagy mint más sportágokban itt is elbújnak a költségek?
Szerintem sokat segít, még hogyha biztos vannak megbújó költségek, és azért nem mindenre vonatkozik ez a költség plafon. Ez most körülbelül ilyen 140 millió dolláros éves költést tesz lehetővé a csapatoknak, de ez nagyon szigorúan csak a klasszikus versenyzésre és autófejlesztésre vonatkozik. Tehát például nem része a költség sapkának a pilótáknak a fizetése, ami egy-egy sztárcsapatnál azért sok 10 millió dollárt tenne ki, majd tesz ki önmagában, nem része a legfontosabb alkalmazottaknak a fizetése, ezért tudnak például ugye főmérnökök, csapatvezetők sok 10 millió dollárért csapatot cserélni, ahogy nem része a költségeknek például, vagy ha valakinek van egy junior programja, amivel a fiatal tehetséget keresi. Tehát azért még most is óriási különbségek vannak a költések terén a csapatok között, de azt tudta ez a költségplafon szabályozni, hogy adott szezonon belül mennyit lehet költeni közvetlenül annak az autónak a fejlesztésére. És például az elmúlt években többször meg is jelent ennek a tényleges jelentősége, mert például voltak olyan évek, amikor olyan sok balesetet szenvedett egy-egy csapat, és olyan drága volt azokat a károkat kijavítani, hogy emiatt bizonyos fejlesztéseket el kellett halasztaniuk, mert a kettő együtt már nem fért volna bele a költségsapkába. Viszont a pozitív oldalról meg azt kell kiemelni, hogy lecsökkentette jelentősen a különbségeket a csapatok között. Pont most a 40. jubileum alkalmával volt egy grafika a déli adásban, hogy az első Forma 1-es magyar nagydíj időmérő edzésén az első és a 10. versenyző között talán több mint 5 másodperc különbség volt az időmérő edzésen. Ma ez már 1 másodpercen belül van, sokkal kisebbek a különbségek a csapatok között, ami ezért hozzájárul az is, hogy nem tud egy nagy csapat annyi pénzt költeni, amennyit szeretne, hanem neki is meg kell felelni egy bizonyos csapatoknak. Mi ugye korábban simán lehetett, hogy egy Mercedes több ezer alkalmazottal 3-szor annyi pénzt el tudott költeni, mint egy Williams, akik meg például abban az évben csak az érdemaradásért küzdöttek, mert éppen finanszírozási gondjaik voltak.